Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, Lukács evangéliumából a 19. fejezet első 9 verséből. Amíg az igét hallgatjuk, helyünket elfoglalva tegyük. Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, az első 10 versből így szól hozzánk Isten igéje. Ezután Jerikóba ért, tudnélik Jézus, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, először is szeretnénk megköszönni ezt a mai napot. Köszönjük, hogy a tél ellenére, a hó ellenére itt tudunk lenni. Köszönjük, hogy adtál erőt, adtál indulatot, adtál kitartást, adtál ragaszkodást, szeretetet, hozzád való kötődést, hogy most itt akarunk lenni, a te megszentelt hajlékodban, a Szentlélek különleges áradásában, mi magunk is imádságainkban bekapcsolódva, hogy ez a nap az a nap legyen, amit megszenteltél. Hogy a hétnek a munkás napjai közül, amit nekünk adtál, ez a tiéd lehessen. Ezért szeretnénk neked szentelni. Köszönjük, hogy te ezt úgy emelted a legmagasabb dicsőségbe ezt a napot, hogy feltámadtál. Feltámadtál emberi mi voltodban, meghalva, de legyőzve a halált, és mindazokat, akik téged tartanak uruknak, hívsz erre a dicsőségre. Legyen ez így ma is. Érezzük meg és lássuk meg jóságodat, szeretetedet, amivel az életünk mellé akarsz állni. Engedd, hogy formáljon az. Legyünk többek, mint amik tegnap voltunk. Növekedjünk, de nem a dicsőségben, az emberek előtti tisztességben, hanem a veled való közösségben, az alázatban és a szeretetben, a szolgálatban, ami rólad szól. A te nevedben kérünk, így áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztus nevéért. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Istenünk hozzánk szóló igéje a felolvasott ige szakasszal együtt a korintusiakhoz írt pálapostoli levél, az első korintusi levél 9. fejezetéből, a 19. verstől a 23. versig bezárólag tartó ige szakaszból keresi a mi szívünket. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 9. fejezetéből a 19. verstől a 23. versig terjedő szakaszból így szólít meg Isten igéje minket. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Amen. Kedves testvérek, részekre szakítható-e az egyház, pontosabban részekre szakítható-e a Krisztus, az 1 Korintus 1 első részének első 17 verséből szólt az elmúlt héten a megszólító ige, különböző felekezetű, különböző féle fajta keresztények együtt. Katolikusok, reformátusok, pünkösdiek, evangélikusok, baptisták együtt voltunk ezen a héten, és valamire jutnunk kellett, hogy valamit elvigyünk magunkkal ezen a héten. Nem könnyű meglátni a másikat olyannak, amilyen, mert igazság az, hogy már a világot sem egyformán látjuk. És nem csak azért mondom, mert hogy a katolikusok azok katolikus módon látják a világot maguk körül, pünkösdiek pünkösdi módon, evangélikusok evangélikus módon látják, hanem emberek is egyébként egészen máshogy látjuk a világot. Gyülekezetünk témája a szeretett közösség, egészen márciusig erről fogunk beszélni, hiszen a negyedik vezérlő elvünk, a közösség és az egymás bátorító őszinte szeretet, ezt mindig megtaláljuk itt a hírlevelünk alján, a hirdetések végén, hogy emlékezzünk rá. Ez a téma, ami körül most gondolkodunk egész böjtig. És egy kicsit ez összhangba kerül az ökumenikus imahéttel. Valahol valamit meg kell tanulnunk a szeretetről, ahhoz, hogy egymást közösségben, kisebb, nagyobb közösségekben szeretni tudjuk, és hogy a keresztény közösségek, akik szeretik magukat és egymást, azok nem csak magukat és magukban egymást, hanem egymáson keresztül a másikat is szeretni tudják. Ez pedig egy picit a látással összefügg, pontosabban mit mond a szeretet arról, hogy hogyan lássunk magunk körül, hogyan lássuk a másikat, hogyan lássuk a világot. Hadd mondjak egy egyszerű példát. A kislányom ugye már nagyon, most mindenki gondolkozik, hogy már megint a lányát fogja felhozni példának. Biztos vagyok benne, hogy aki gyereket nevel, az hasonló érzésekkel gondolkozik a családról, és talán meg is érti, amit mondok. Önmagában már nagyon ügyesen végzi a dolgát, de mindig ki kell kísérni. Azért, mert ezt nem minden tud elintézni magában, még csak 2 éves múlt. És hát amikor egyszer lefektetésnél kiderült, hogy valamiért bepirosodott a feneke. És ugye, hát én kísértem ki a WC-re aznap mindig, és megkérdezte tőlem a feleségem, hogy és hát rendesen elintéztétek utána a dolgokat? Mondom, persze, persze. És vizes törlővel is elintéztétek a dolgokat? Hát mondom, nem, az nem volt sajnos, mert a piros dobozba kifogyott a vizes törlő, illetve ami maradt benne, az már nem volt vizes. Mondja, oké, és a kék dobozból nem vett, milyen kék doboz? És a következő alkalommal, amikor szintén én voltam a soros, bementem, hát rögtön utána a beszélgetés után nem, bementem a fürdőszobába, és szétnéztem. Ugye az én látásom és képem piros kocka. Abban van a vizes törlő. Milyen kék kocka van ott? Aztán ugye kommunikációban nem beszéltünk részletekről, néztem egy zöldes tetejű dobozt, kinyitottam, hát vizes törlő volt benne. Na de hát az nekem zöld. Ugye biztos találkoztunk már ilyesmivel, hogy olyan szín, nem hoztam be, furcsa lenne itt a szószéken, de olyan szín, ami lehet zöld is, meg lehet kék is. Valakinek kékes zöld, valakinek zöldes kék, valakinek inkább kék, valakinek inkább zöld. Nekem zöld volt. Nehezen találtam meg. De, mivel én tudtam, hogy nem mindent egyformán látunk, lehet, hogy ami zöld, az csak nekem zöld, másnak lehet kék, ezért megpróbáltam ilyen szemmel nézni, és még el kellett szakadnom attól, hogy kocka, mert nem kocka volt, hanem egy henger alakú doboz. Tehát egy henger alakú dobozban találtam meg a kéket. De megtaláltam. És elgondolkoztam azon, hogy valóban nem könnyű a dolgunk, amikor a másik szemével kell látnunk. De eredményre jutunk. Ez az úgynevezett empátia. Bele kell éreznem magam a másik helyzetébe, próbálni látni a másik szemével, hogy meglássam azt, amit ő lát. Pál apostol az 1 Korintus 9:19-23 verseiben valami ilyesmiről beszél. Itt nincs szó szeretetről, tehát nincs benne ebben a részben maga az a szó, hogy szeretet. De mégis arról beszél. Mert különbözőféleképpen látjuk a dolgokat, különbözőképpen látja a zsidó, különbözőképpen látja a törvény uralma alatt lévő, különbözőképpen látja a törvény nélküli, különbözőképpen látja az erős, másképp látja az erőtlen, és akkor ehhez hozzátehetjük még magunknak a magunk látásait. Másképpen látja a nő, másképpen látja a férfi, másképpen látja az egyedülálló, másképpen látja a családos, másképpen látja az öreg, másképpen látja a fiatal, de mi mind együtt vagyunk. Egy közösség vagyunk. Itt mindenki, a legkisebbtől a legidősebbig ül ebben a teremben. És nekünk meg kell tanulnunk egymást szeretni, de ha nem értjük meg a másik problémáját, baját, akkor nem fogjuk tudni szeretni, elítéljük, mert pedig az emberek nem arra vágynak, hogy megítéljük és elítéljük őket, én nem arra vágyom, de szerintem ti sem, hanem arra, hogy szeressék a másikat. Természetesen az úgynevezett ítélet néha része a szeretetnek, mert nem lehet olyat tenni, hogy amit mondjuk a Biblia és a Szentlélek szempontjából rossznak tartunk, azt eldugjuk, csak azért, hogy a másikat szeretni tudjuk, sőt, az igazából nem szeretet. De vajon megpróbálom-e megérteni a másikat, mielőtt megítélem szeretettel? Empátia, beleérzés, együttérzés, beleélés. Sokféleképpen lehet ezt a szót valahol magunk számára érthetővé tenni. Én azt hiszem, hogy ha Pál apostol korintusi levelének egy kicsit a magam számára lefordított szövegét mondanám, akkor azt mondanám, hogy Zsidónak zsidóvá lettem, hogy szeretni tudjam a zsidókat, és ők is meg tudjanak szeretni engem azért, hogy Krisztus szeretetét megérthessék. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, hogy megértsék, én megértsem őket, és ők pedig megértsék azt, hogy Jézus hogyan közeledik a törvény nélküliekhez. És megértsék a törvény nélküliek felé való szeretetét. Megnyerjem őket, megnyerjem Krisztusnak, szerettem őket magyarul. Mert nem azt jelenti ez, hogy Pál apostol törvény nélkülivé akarja őket tenni. Legyetek törvény nélküliek, sőt, még törvény nélküliebbek legyetek. Hanem azt akarja megértetni a különböző helyzetben élő emberekkel, hogy szeretlek. Sőt, én úgy szeretlek, ahogy vagy. Zsidó vagy? Zsidóként szeretlek. Görög vagy? Görögként szeretlek. Bűnös vagy? Én bűnösként is szeretlek. Hogy megnyerjelek Krisztusnak. Itt kezdődik valahol a közösségnek a működése. Ha valaki csak a vallásos ember szemével nézi a másikat, ha maga eszével méri föl, vagy a maga fülével hallja, amit mond, akkor igazából nem értette meg még őt. Valahol az ő szemével kell nézni őt, hogy megértsük őt. Mert hogyha vallásosak vagyunk, akkor valaki odaül hozzánk, és elmondja az életünket, az életét nekünk, mit mondunk rá. Azt mondjuk, hogy hát drága testvérem, hogy tehettél ilyet? Hiszen megvan írva a Bibliában, hiszen elmondja a 10 parancsolatban Isten. Jézus megmondja a Bibliában. Nagyon sokszor kaptam magam én is azon, hogy házassági probléma, vagy gyermeknevelési probléma, vagy bármilyen jellegű magánéleti problémával szembe kerülve azt mondtam, hogy hát itt van a Biblia. Bibliában azt írják, hogy ezt te nem teheted meg. Csak hogy igazság szerint igazam van, Bibliának igaza van, de valahol meg kellene értenem őt. És volt is ilyen, hogy belegondolva egy élethelyzetbe, az ő szemével vizsgálva a történéseket magam körül, azt mondtam, hogy most már értem. Mindig ostoroztam másokat, hogy hát ott te nem vagy őszinte hozzám. Te nem mondod el. És akkor, mikor egy kicsit belegondoltam a helyzetbe, persze ez sok minden kellett, megértsem, akkor rájöttem, hogy igen, lehet, hogy az ő helyében én se lennék őszinte magamhoz, vagy hozzá. Hiszen olyan a helyzet, amiben van, hogy ezt a gátat ő most még képtelen áttörni. Nem tud őszinte lenni feletteséhez, munkatársához, beosztottjához, nem tud őszinte lenni feleségéhez, férjéhez, gyermekeihez, mert olyan a helyzet, én értem, hogyha beleérzek egy kicsit abba, amit ő a világból éppen most megél. Kicsit megélem én is azt, amit ő. Ha belegondolunk, akkor igazából nem lehetünk mi a másik ember. Tehát én nem lehetek Kis János, Béla, Pista, Zsolt. De hogyha elcsendesedem és azt mondom, hogy értelek, érezlek, lehet, ha én ezt is ugyanúgy, ahogy te megérném, ha én ugyanígy kapnám az életben, ha ugyanígy történne velem, akkor lehet, hogy én is azt tenném, amit te. Ugye, itt egy kicsit bele kell Jézusnak az életébe érezni magunkat. Sokat beszél erről. Mondhatnám a halszálkát, meg a gerendát. Ugye? Amit gyakran alkalmazunk. Kiveszik a másik szeméből a szálkát. De ő azt mondja, hogy nézd a másik szemével magadat. Nézd meg, vagy Máriát és a nőket Jézus körül. Vajon arra vágyik a közösség, vagy a köz az együtt gondolkodás, hogy megítéljük a másikat? Katolikus, református, evangélikus arra vágyik, hogy a másik igazságával szembesülve el tudja ítélni a másikat, vagy saját magát, előré tudja emelni? Én nem hiszem. Zákeus, akinek a példázatát olvastuk az első olvasmányban, egy vámszedő volt, ugye ezt a történetet nagyon ismerjük, gyakori ismert sztori. Vágyik, hogy lássa Jézust, aki valamilyen különleges módon van jelen a világban. Emberré lett. Ez is egy fontos dolog, hogy már, ugye ezt már párszor átbeszéltük, hogy az Isten emberré lett az embervilágban azért, hogy a lehető legmélyebben bele tudja élni magát az embervilág életébe. Zákeus viszont nem tudja beleélni magát ebbe a világba, ő csak gyűlölködik. Ugyanis Zákeus nem szereti senki, mert hogy ő fővámszedő, a fővámszedőnek az a dolga, hogy megvámolja az embereket. Ezt ő nagyon jól tudja, be is vállalta, sőt, néha még az idegen hatalom kiszolgálójának is mondják, hiszen római segítséggel szedi a római vámot is a vámszedő, és ezért őt gyűlölik. Ő pedig visszagyűlöli az embereket, mert már miért nem? Még meg is szokták általában ezt ideologizálni. Fővámszedőnek nem az a dolga, hogy szeressék, hanem az a dolga, hogy befizessék neki a vámot. A rendőrfőnöknek nem az a dolga, hogy szeressék, hanem hogy rendet tartson. És még sorolhatnám. A fővállalkozónak nem az a dolga, hogy szeressék a beosztottai, hanem az, hogy munkát szerezzen nekik, és ellássa őket munkával, és sorolhatnám a helyzeteket. Ugye? Apának nem az a dolga, hogy szeressék, hanem hogy példát mutasson a gyerekének, és jól helyreigazítsa, hogyha helyre kell igazítani. Érezzük, hogy itt már valami nem minden esetben stimmel. Zákeus viszont nem érezte jól magát ebben a helyzetben, és amikor hallotta Jézusnak a hírét, akkor vágyott arra, hogy találkozzon vele, de hát nem tudta megoldani másképp. Felmászott egy fára, ahol Jézus elment, olvassuk a történetet, és Jézus megáll, és azt mondja, hogy most nálad kell vacsorálnom. Érdekes. Amikor Jézus azt mondja, hogy most én egy bűnös bűnbarlangba bemegyek vacsorálni egy főbűnös emberrel, akkor Zákeus azt mondja, hogy rendben van. Gyere be! És Jézus nem mond neki semmit, nem olvassuk, hogy elkezdett volna morálteológiát folytatni, hogy elmondja neki, hogy a Mózes második könyvében, a 28. fejezetben miről beszél az Isten, amikor az uzsorakamatról beszél. Hogy az uzsorát már pedig nem szabad szedni, és ne szedj kamatot a te testvéreidtől. Nem olvasunk arról, hogy elkezdi az életét forszírozni, pixírozni, csak leül az asztalához, és eszik vele. Nem kérdezi meg, hogy de hát Jézus, te hogy tehettél ilyet, hogy hozzám ide jöttél ezt? Ezt egyébként a vallásos zsidók kérdezik tőle, mondják neki, hogy hú, zúgolódnak, hát bűnösökhöz ment be vacsorálni. Ezt ugye elég sokszor megkapja Jézus. Hanem Zákeus csak ül ott Jézus mellett, és egyszer csak megnyílik, és megérti, és elmondja azt, hogy tiéd az életem. Amit csalással elvettem, azt visszaadom, sőt, négyszer annyit fizetek azoknak, akiket megkárosítottam. mert Jézus beleéli magát az életébe, jelen van az életében, és ettől a jelenléttől Zákeus élete megváltozik. Jézus nem nagyon mond semmit, például a házasságtörő asszonynak sem mond semmit, akit rajta kaptak házasságtörésen. A férfit nem hozták, a nőt hozták, ugye? Mondhatnák, hogy ez most egy kicsit kivételezés, és Jézus felhozhatná a különböző teológiai ismérveket az igazságról és az egyenlőségről, és az egyenlő bíráskodásról, de nem mond semmit, pusztán jelen van, és pusztán szembesíti az embereket saját magukkal, és a helyzettel, és beléli magát a nő helyzetébe, kiszolgáltatottságába, bukásába, bukott. És miután megszabadul, azt mondja neki, hogy menj el, és többet ne vétkezzél. Sokszor vagyunk ilyen helyzetben, lehetünk ilyen helyzetben, mi lelkészek különösképpen ki vagyunk ennek téve, sokfelé hívnak bennünket, és sokfelé megyünk, és most választások is jönnek, és a lelkészek különböző rendezvényeken részt vesznek, és akkor elmondják a lelkészekről, Jobbik hívja őket egy rendezvényre, szolgáljanak, akkor jobbikos lelkész, Fidesz hívja őket egy Fidesz rendezvényre, hogy szolgáljanak, akkor fideszes lelkész. Jó, hogy az MSZP-sek nem hívnak, mert ha hívnának, akkor mennék oda, és akkor azt mondanák, hogy MSZP-s lelkész vagyok. Pedig, hogyha helyesen, már pedig igyekszem helyesen, Krisztus szerint élni, akkor belélem magam abba a helyzetben, amiben egy-egy képviselő, vagy egy-egy világot jobbá tenni akaró szervezet éli magát, és úgy vagyok jelen. Nem őket támogatólag, hanem őket várólag, mert Jézus, amikor Zákeussal leül, akkor nem azt mondja neki, hogy figyelj ide, nekem a pénzedre van szükségem, vagy nekem a támogatásodra van, az adományodra van szükségem, vagy neked a politikai erődre van szükségem, hanem Jézus azt mondja az Zákeusnak a jelenlétével, hogy látod, nekem szükségem van rád. Nekem te kell lesz. És neki nem Péter az élóta kell, a szabadságharcos Jakab, hanem azt mondja, hogy nekem te kell lesz. Te magad, mert szeretlek. Beleéli magát az ember világba. Ahogy a Filippi levélben olvassuk, a Filippi 2-ben, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem magát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Embernek, aki az emberekhez oda megy. Ha a korintusi levelet olvassuk, és akkor azt látjuk, hogy zsidóknak zsidó, törvényeseknek törvényes, törvénytelennek törvénytelen, ha gyöngének gyönge, akkor azt mondjuk, hogy ha valaki kicsit is felületesen olvassa, és nem hívő módon, akkor azt mondja, hogy de milyen opportunista ez a Pál. Hát tehát most mindenkinek belazonosulni akar, és mindenkit meg akar győzni, hogy mindenkit követővé akar tenni. Pedig nem ez. Ez egy alkalmazott szeretet, amit alkalmaznunk kell a gyülekezeteken belül, és a gyülekezetek között is. Amit alkalmaznunk kell a házasságainkban, a testvéri kapcsolatainkban, minden helyen alkalmaznunk kell, hogy megértsük. Az a vízna kis gyeszlet, sátorkészítő zsidó végig halad Európán, végig küzdi magát Kis-Ázsián és Európán, olyan helyzetekbe kerül, amiben mi soha nem kerültünk, és ha a reménység szerint Isten úgy akar, nem is fogunk, hogy ablakon kell őt leengedni, hogy megmentsék az életét az őrá törő kezéből. Végig megy Európán, Rómában, és ott van fogságban, bilincsben, és hirdeti azt, hogy Isten szeret, Isten téged akar, a te helyzetedet látja, ismeri, tudja, sőt, beleéli magát a te helyzetedbe, hogy te megértsd őt, és lásd meg benne saját magadat. Mert ahogy ő a te életedben jelen van, azt akarja, hogy te is úgy éld bele magad a krisztusi emberbe, a krisztusi képbe. Hogy te is úgy formálódjál Krisztusivá, ahogy ő megismert és a te életedbe beleformálta saját magát. Nagyon sok példamutató emberi élet mutatja ezt meg nekünk, hogyan kell, Teréz anyától kezdve, Albert Schweitzeren át, Assisi Szent Ferencig, aki egyébként sokszor úgy beleélte magát az emberi nehézségek és körülmények világába, hogy napokig, hetekig nem tudott enni, mert úgy érezte, hogy nem ehet, hiszen nagyon sok embernek nem jut étel az asztalára. Ezért ő neki kifordult a szájából a falat. Beléli magát a világba maga körül, még a napsütésbe, a holdnak a fényébe is, de azért ír naphimnuszt. Megmutatják ezek a szentek, amiket mi is, akiket mi is szentnek tartunk, hiszen szentek közösségébe tartozunk mi magunk is, példamutató életükkel, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Alkalmaznunk kell a szeretetet. Mennyire tudjuk alkalmazni? Mennyire tudjuk megmutatni a másiknak, hogy mi látunk az ő szemével? Képesek vagyunk az ő szemével látni a körülöttünk lévő dolgokat? Hogy megértsük a fájdalmát, békétlenségét, tehetetlenségét, változni akarását, de változni nem tudását, vágyait, kérdéseit. Tudunk-e férjünk, feleségünk szemével nézni, fejével gondolkodni, meglátni a kékben a zöldet, a zöldben a kéket? Hogy ne, mert egy konfliktus nagyon könnyen kialakul. Pusztán csak azon kell vitatkoznunk, hogy ez milyen. És már is megvan. És ettől sokkal nagyobb dolgok vannak, amikben még mélyebben kell ezt megtennünk, még mélyebben kell ezt meglátnunk. Vagy csak azt látjuk a másikban, hogy ő ilyen, olyan, és ezért mi nem tudunk közösséget vállalni vele. Nem bírjuk elhordozni egymás szeretetben. Nagyon fontos a gyermeknevelésben különösen az, hogy megértsük a gyermek fejjel látott világot. Hogyan látja ő a világot? A legjobb nevelési mód az, hogyha az ember együtt nő a gyermekével. Nekem nem nehéz egyébként, én magam is sokszor érzem magam, na jó, nem 2 évesnek, de 6-nak vagy 12-nek. Miközben 50 évesnek kéne lennem mondjuk az iskolai igazgatótanács, vagy a városi polgármesteri hivatal szerint, és én igyekszek is, és már meg is kaptam a dicséretet, hogy milyen sokat fejlődtem, mióta itt vagyok, és mennyire megkomolyodtam, és mennyire. És arra megyek, és leülök a játékkockákkal építeni a házat, a gyermekkel, a lányommal, mert mindeneknek, mindenkinek, mindenkivé kell lenni, hogy meggyerjük az embereket. Vannak újak. Vannak olyanok, akik először jöttek ebbe a gyülekezetbe, talán ma, most így hirtelen nem tudom, nem vagyunk olyan sokan, de én beleélem magam azoknak az életébe is, akik nem jöttek ide most, mert havat lapátolnak éppen, túl nagy a terület, és nehéz a munka, jönnek majd jövő héten. De akik először jöttek, azok ránk néznek, és látják, hogy szeretjük egymást, és tudjuk szeretni őket is. Vagy meg tudjuk nekik tanítani? Vagy esetleg azt látjuk, hogy bizonytalankodik, hogy hova lehet leülni, és akkor rászólunk, ez az én székem. Keresd magadnak egy másikat, mert én mindig itt szoktam ülni. Vagy ez a lelkészek széke, a papok széke. Ide ne üljünk, üljünk hátré. Vagy megértjük azt, hogy azért bizonytalankodik, mert keres. És legjobb helyen keres. A lélek által megszentelt, megáldott helyen keres. Jézus elment a vámszedő házába, hogy megkeresse, ami elveszett. Minket is megkeresett bizonyos helyzetekben, egyszer valamikor régen, amikor elvesztünk, és olyan sokszor meg tudjuk tenni újra, hogy elveszítjük az életünk fonalát. De nem adja föl, és keres. És vannak olyanok, akik mondjuk hónapokig vagy évekig nem jönnek egy templomba, valami oknál fogva, és ha újra megjelennek, akkor mit mondunk? Hol voltál eddig? Mit csináltál? Ja, szenvedtél? Hát nem tudod, hogy a szenvedések tisztítanak, és Jézus Krisztusban még erősebbnek kellene lenned? Hát hogy lehet ilyen béna a hitéleted? Vagy pedig átkaroljuk, megsimogatjuk és meghallgatjuk, és elmondjuk, hogy mennyire örülünk, hogy újra itt vagy. Tékozló fiú hazatér, elindulni nehéz. A megérkezés az atyához sokkal, sokkal, de sokkal hatalmasabb katarzis és felszabadító élmény. De vajon hozzánk egy gyülekezetbe, vagy egy családba, ha hazatér egy fiú, vagy egy lány, vagy hazatér a férj, vagy a feleség, ugyanilyen felszabadító érzés. Elindulni sokkal nehezebb, ezt mindig vegyük figyelembe, ha valaki vissza akar térni. Értsük meg! Így működik, így kell, hogy működjön a közösség. Ne ostorozd! Ne mondd azt, hogy hogy tehettél ilyet. Lehet, hogy igazad van, de nem biztos, hogy az igazsága fontos. Mint ahogy az ökumenikus imahétben is mondtuk, hogy lehet, hogy a különböző felekezeteknek különböző dolgokban igazuk van. De vajon ez tényleg a legfontosabb dolog? Hogy miben van igazunk bizonyos részekben? Vagy az a fontos, hogy a legnagyobb igazság Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Elejtettem egy olyan mondatot, hogy a reformátusokról azt mondják, hogy mi vagyunk a legtisztább vallás, és akkor mondtam, hogy ugye nem biztos, hogy az a fontos, hogy tiszta, mert ha nagyon tiszta valami, akkor lehet, hogy nem működik. És tényleg így van. Nem az a fontos, hogy tiszta az életed, mert nem lehet tiszta, nincs tiszta ember, csak tisztított ember van, akit Jézus Krisztus megtisztított. És a gyülekezetben nem az a fontos, hogy mindenki tökéletesen jó, tökéletesen ügyes, szép és tiszta legyen, hanem a gyülekezetben az a fontos, hogy tisztul az életünk. Mindig tisztul. Folyamatosan tisztul. Egészen addig, ameddig a végéhez nem érünk, és meg nem érkezünk arra a helyre, ahová tartunk. Meg tudjuk-e ezt a másik ember életében látni és láttatni? Eléggé empatikusak vagyunk-e ahhoz, hogy megértsük, mire van a másiknak szüksége, ahhoz, hogy ehhez a folyamathoz elég erős legyen? A gyengeségeink keresztül tudunk-e mi is gyengék lenni? Ha erős, akkor tudunk-e mi is olyan erősek lenni, és abban erősek, amiben ő, hogy megértsük, hogy mi akadályozza őt abban, hogy alázatosan leboruljon Jézus Krisztus előtt. Mert ezt kéri tőlünk az Isten. Ez az üzenete a közösségen belül alkalmazott szeretetnek. A megértő. A másikat a helyéből szerető, a helyében szerető és onnan Krisztushoz kísérni akaró szeretetnek az üzenete. Pál apostol ezt látta meg, ezt írja le a korintusi levélben, ennek hatalmas gyógyító ereje van. Meggyógyultak ezrek, tízezrek, és a végén az ő hirdetése, az ő evangéliuma nyomán keresztény lett Európa. Vajon van-e ilyen jelenlévő szeretet a mostani Európában, aki ki akarja venni Istent és Krisztust az alkotmányából? Az alkotmányából kiveheti, de belülünk, közösségeinkből nem. Nem is szabad. Alkalmazzuk, szeressük így egymást, vigyük így az üzenetet, Jézus Krisztus üzenetét ebbe a világba. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük! Köszönjük, hogy emberré lettél. Köszönjük, hogy benned szemlélhetjük saját életünket. Egész közel beleélted magad az ember életébe, azon belül mindenkiébe. Láttad a szenvedőt, láttad a hatalmaskodót, láttad az igazságosztót, láttad a bűnöst, láttad a tisztát és a tisztátalant, és ott voltál velük 2000 évvel ezelőtt emberként, hogy mindezeket az életeket magadban összesítve felvidd a keresztre. Urunk, köszönjük, hogy a magunk életét leginkább benned láthatjuk meg, és a magunk halálát a te keresztedet szemlélve láthatjuk meg. Így érthetjük meg igazán, hogy mit jelent az, hogy értünk áldoztat életedet. Segíts nekünk ezt az áldozatot, a mindenkihez lehajló, mindenkit megértő, mindenkit hívó szeretetet nem csak tudnunk, tanulnunk, hanem élnünk is. Bocsásd meg, ha nem sikerül. Bocsásd meg a bűneinket. És kérünk, hogy segíts. Segíts, hogy mi is meg tudjunk bocsátani minden embernek, aki vétkezett, aki bűnözött ellenünk. Nem olyan könnyű 7-szer, vagy 70-szer 7-szer megbocsátani. És nem olyan könnyű megbocsátani akkor, ha nem kérik a bocsánatot. Ezt te tudod csak megértetni, megmutatni, megéltetni velünk. Uram, köszönjük, hogy mindezekért te hajlandó voltál a keresztre menni, mindezekért te hajlandó vagy mindenkivel vele lenni egész életében, szent lelked által kitölteni az életünket, és ezt a porszem semmit mondó emberi életet a legnagyobb magasságokba, a legnagyobb nagysággá emelni, Isten fiúságba hívni, hogy alázatban, szolgálatban éljük meg a legnagyobb dicsőséget. Kérlek, Uram, taníts! Életünk végéig taníts! És biztos, mert néha elcsüggedünk, néha elesünk. Így kérünk, Urunk, az életünkön túl azokért az életekért, akikért ránk bíztál, szeretteinkért, gyermekeinkért, szüleinkért, a betegekért, a szenvedőkért, a távol lévőkért, a megkötözöttségekben élőkért, szabadítsd meg őket, ahogy magadat megmutattad, hogy a halál kötelékéből feltámadásod által az örökké valóságba vitted, és így hívsz mindannyiunkat. Kérlek, Uram, egyházunkért, népünkért, nemzetünkért, ebben az évben a szeretet köteléke erősebb legyen, mint bármikor máskor. Segíts nekünk egymást tisztelni, tisztességben, tisztességre nevelve magunkat és másokat, ebben a világban a te dicsőségedre munkálkodni. Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy imádságokat meghallgató Úr vagy. Kérünk, hogy lelkeddel fohászkodj velünk együtt, amikor a tőled tanult imádság szavaival imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.